Ekkor oly szavak estek, amelyeket nem akarunk közvetlenül visszaadni, mert megrémítenék újkori érzékenységünket, és éppen közvetlen formában a testvérekre, legalábbis néhányukra túlzottan rossz fényt vetnének. Tény, hogy Simeon és Lévi, valamint az egyenes Gád ajánlkoztak, hogy a megkötözöttel röviden végeznek. Azok botjukat akarták felhasználni Káin módra, két karjuk erejével lesújtva, hogy megöljék. Ez viszont fölhatalmazást kért, hogy gyorsan átvághassa torkát késével, ahogyan Jákob tett egykor a gödőjékkel, melyeknek bőrét az áldás cserénél használta. Tagadhatatlan, hogy ezek a javaslatok elhangzottak, de nem kívánjuk, hogy az olvasó végképp elidegenedjék a Jákob fiaktól, és örökre megtagadja tőlük bocsánatát, ezért nem adjuk vissza azokat pontosan a testvérek szavaival. Elhangzottak, mert el kellett hangzaniuk, mert a mi nyelvünkön szólva ez volt az események logikája. És ismét csak következetes volt, hogy azok vették ajkukra, és azok ajánlkoztak véghezvitelükre, akiknek e világi szerepéhez legjobban illett, és akik ezzel útszólván engedelmesen beteljesítették mítoszukat, a vad ikerpár és az egyenes Gád. De Ruben megtagadta kérésüket. Ismeretes, hogy ellenállt nekik, és nem akarta, hogy Józsefnek az legyen a sorsa, mint Ábelnek vagy a gödőjéknek. Ellent mondok, és ellenállok nektek, mondotta. És arra hivatkozott, hogy ő Lea elsőszülöttje, és e minőségében bukás és átok ellenére is joga van az utolsó szóra. A fiú annyi, mintha halva volna, maguk mondották. Még sír egy keveset, ez minden, és elégedjenek meg annyival, hogy a verembe dobják. Hiszen láthatják, hogy ez már nem József az álmodó, fölismerhetetlenné vált a történtek által, melyekből ő, Róben, szintén kivette részét, és még alaposabban kivette volna, ha nem lögdösik úgy mindenfelől. De ami megtörtént, az csupán történés volt, és nem cselekedett, nem lehet ezen a néven nevezni. Jól lehet általuk, a testvérek által történt meg, de nem ők cselekedték, hanem valami sodorta őket. Most azonban tiszta ésszel és kifejezett elhatározással iszonyúságot akarnak cselekedni, fölemelvén kezüket a fiú ellen, hogy kiontsák az atya vérét, míg eddig az magától ömlött, bárha általuk is. De omlani és ontani épp oly nagy különbség, mint történés és cselekvés. S ha ők nem tesznek különbséget, nagyon rövid az eszük. Vagy talán vérbíráknak tétettek, meg kérdezte, hogy ítéljenek saját dolgukban, és a véres ítéletet még maguk hajtsák is végre. Nem, csak semmi vérontás, azt nem tűri. Ami tennivalójuk még a történésben lehet, az az, hogy a fiút a verembe vessék, és a többit bízzák a történésre. Így szólt a nagy Ruben, de soha senki sem hitte, hogy megcsalja önmagát, csak ugyan oly szilárd hittel csüng a cselekvés és a történés alapvető elvi különbségén, és azt hiszi, a fiút a veremben hagyják pusztulni, az nem annyi, mint ha kezet emeltek volna ellene. Amikor valamivel később Jehuda azt kérdezte, mi haszna volna a fiút megfojtani és vérét elrejteni, a kérdés nem lephette meg Rubent. Az emberiség rég bepillantott Ruben szívébe, és látta, hogy semmi más nem akart, mint időt nyerni, maga sem tudta volna megmondani mire, egyszerűen időt nyerni, haladékot kapni a reményre, hogy Józsefet megmentheti kezükből, és így vagy úgy visszaviheti az atyához. Jákob félelme volt az, s a dühötten szégyenkező szeretet a gyűlölt fiú iránt, ami titkon arra indította, és arra, hogy árulást forgasson fejében a testvér klán ellen, nem lehet másként nevezni. Hiszen Rubennak, a zúduló vízárnak sok minden jóvá tenni valója volt Jákobbal szemben Bilha miatt, s ha Józsefet visszavitte volna innen hozzá, az egykori történet talán ki lett volna egyenlítve, az átok levéve róla, és első szülöttsége visszaállítva. Nem teszünk úgy, mintha pontosan tájékozva volnánk Ruben képzelődései és szándékai felől, és nem kívánjuk kisebbíteni cselekedetének indítékait. De kisebbítése vajon, ha lehetségesnek tételezzük föl, hogy titkon remélte, hogy a Rákel gyermeket megmentheti, és ugyanakkor legyőzheti. Egyébként a testvéreknél alig ütközött ellenállásba követelése, hogy tartózkodjanak minden cselekvéstől, és engedjenek szabad folyást a történésnek. Bizonyára mindegyik szívesen vette volna a cselekvésük, ameddig csupán történés volt, egyetlen vak iramban célhoz vezetett volna, de miután már beállt a meggondolásra alkalmat adó szünet, alapjában egyiküknek sem volt kedve kifejezett vérítélet alapján végigvinni a tiszta cselekvést, sem az ikreknek, bármi vadak voltak is, sem Gádielnek, minden egyenessége ellenére. Tulajdonképpen örültek, hogy nem kaptak megbízást a fiú fejét és torkát illetően, hanem ismét Ruben tekintélye és jelszava győzött, mint előbb a megkötözésé, most a kútba vetésé. A verembe vele, kiáltották, és megragadták a kötelet, mellyel József össze volt kötözve, belé markoltak itt és ott, és a szerencsétlent a mezőn keresztül a hely felé hurcolták, ahol oldalvást a csapáson az üres ciszternát tudták. Egyesek elébe fogva magukat húzták, mások oldalról segítették, néhányan pedig hátul ügettek. Ben nem ügetett, hanem hosszú léptekkel ballagott a menet végén, s a kő akadt útjukba gonosz gyökércsonk vagy kemény bozót, megragadta a sebesen vonszolt fiút és fölemelte, hogy fölöslegesen ne szenvedjem. Így cipelték nagy héhával és hajhával Józsefet a verem felé, mert nyargalás közben a testvéreket különös jókedv szállta meg, a közös munkát végzők süket mámora, úgyhogy kacagtak és tréfálkoztak és ostobaságokat kiáltoztak egymásnak, mint például jól megkötött kévét cipelnek, majd aláhajolhat a gödörbe, a kútba, a mélybe. De ez csak azért volt, mert mindnyájan megkönnyebbülést éreztek, hogy nem kell Ábel vagy a gödöjék szerint cselekedniük. És azért is, hogy ne kelljen hallaniuk József könyörgését és jajongását, aki meghasadt ajkával szüntelenül síránkozott. Testvérek, könyörüljetek, mit tesztek velem? Hagyjatok, ó jaj, mi lesz velem? De mindez nem használt. Csak ügettek vele árkon bokronát, jó darabon a földeken keresztül egy mohos lejtőig, ott lerohantak, és alant körülfalazott hűvös gödör várta őket szétomlott fallal és meghasadozott kőpadlóval a tölgyek és fügefák sűrűjében, ahová néhány romlott, meredek lépcsőfok vitt le. Leráncigálták ezeken Józsefet, aki kötelékei és testvéreinek karjai közt kétségbe esetten kezdett védekezni, mert megborzadt a kúttól, amely ott átongott, s a kútnyilástól szintén, de különösen a kút kövétől, amely oldalt hevert a kőkockákon, mohosan és töredezetten, és abban a rendeltetéssel, hogy elzárja a kút száját. De akárhogy kapálódzott és síránkozott is József, nyitva maradt fél szemét borzalommal irányítva a nyílás feketeségére, nagy héhával és hajhával odavonszolták szélére, és oly túlzott lendülettel lökték le, hogy Isten tudja, milyen mélyre kellett esnie. Elég mélyre esett, ha a szakadék nem is volt szédületes és feneketlen. Az ilyen kutak gyakran 30 méternyire és még mélyebbre is nyúlnak alá a földbe, de ezt már régóta nem használták, és jócskán feltöltődött földdel és kőtörmelékkel, talán a hely körül folyó régi viszálykodás következtében. Sokat mondunk, ha 5 vagy 6 ölnyire zuhant alá József a napvilágról, bárha ennyi épp elég volt, hogy megkötözött tagjaival ne tudjon ismét kimászni. Ösztönös életféltéssel és megfeszített vigyázattal bukott le, félig meddig lábbal és könyökkel itt ott tartani is tudta magát a körfalban, útját csúszássá enyhítve, és nagyobb ficamok nélkül érte el az omladékos feneket, mindenféle férgek, ászkák és pincebogarak rémületére, melyek nem vártak ilyen látogatást. Miközben pedig úgy, ahogy a mélybe érve elgondolkozott, hogyan történt mindez. A testvérek odafönn férfi karral elvégezték a többit, és lármás munkával kővel fették be házát. Mert a kő hatalmas volt, s nem egy embernek való a kútszájra hengeríteni, hanem minnyájan nekiláttak és osztoztak a munkában, de munkájuk így sem lehetett tökéletes. A vén kútfödő ugyanis, melyet zöld moha lepett be, s vagy öt láb átmérőjű lehetett, kétfelé volt hasadva, és amint darabjait egyenként a nyílás fölé hengergették, nem zárták azt el egészen, hanem a köztük tátongó itt szélesebb, ott keskenyebb hasadékon némi napvilág hatolt alá a kútmélyre. Erre pillantott föl József a látószemével, amikor úgy, ahogy a kerekmélybe érve hevert, mezítelenül és csupaszom. József kiállt a mélyből. A testvérek dolguk végeztével letelepedtek a kútverem lépcsőjére, hogy megpihenjenek, és egyikük másikuk kenyeret és sajtot vett elő tarisznyájából, hogy reggelizzem. A nyers, de jámbor Lévi emlékeztette ugyan őket, hogy véres helyen nem szabad enni. De azt válaszolták neki, hogy nincs itt vér. Éppen az a jó, hogy ilyen módon se nem omlott, se nem ontatott vér. Így hát Lévi is velük evett. Hunyorogva és elmerülve rágták a falatot. Ám ez az elmerültség egyelőre valami egészen mellékes dologra irányult, ami azonban pillanatnyilag mégis mindennél nagyobb hatást tett rájuk. A kútbavetésnél tevékenykedő karjuk és kezük megőrizte József csupasz bőre érintésének emlékét, és ez az emlék rendkívül gyengéd volt, noha az érintés igen gyengédtelen módon történt, és szívükbe valami látságot lopott, melyet hunyorogva figyeltek, annélkül, hogy igazában megértették volna. Az egészről nem is esett szó közöttük, hanem amit beszéltek, az csupán annak megállapítása volt, hogy József most el van téve lábalól, és álmaival együtt biztonságban van, és ebben kölcsönösen megnyugtatták egymást. Na hát, most nincs többé, mondták. Ez is megvan. Most már nyugodtan alhatunk. És hogy nyugodtan alhatnak, azt annál elmerültebben ismételgették, minél kétségesebb volt a dolog. Alhattak már az álmodó miatt, akitől megszabadultak, és aki az atyának immár semmit sem mondhat el. De éppen ebben a megnyugtató gondolatban foglaltatott egy másik is, az atyára, aki hiába várja József hazatérését, örökké hiába, és ez az elképzelés bármilyen biztonsággal kecsegtetett is, semmi esetre sem csábított alvásra. Borzalmas elképzelés volt ez mind a tízük részére, kivétel nélkül, még a vad ikerpárnak is, mert gyermeki félelmük Jákob előtt, lelkének látsága és hatalma előtt alapvető vonásuk volt, és József némaságát egy magas rögtű léleknek olyan bántalmával vásárolták meg, amit csak a legnagyobb borzalommal tudtak elképzelni. Amit öccsükkel tettek, azt végső okon féltékenységből tették. De tudjuk jól, milyen érzés az, amely féltékenységgé szokott torzulni. Persze a Simeon és Lévi olajos durvaságát nézzük. A hivatkozás erre az érzésre csöppet sem látszik helyén valónak, és éppen ezért használunk csak félszavakat. Vannak dolgok, amiket csak félszavakkal lehet kifejezni. Rágicsálva és hunyorogva töprengtek, és kezükben és karjukban József bőrének édessége bizserget még. Elmerültségük nagy volt, és még nagyobbá tette és megzavarta a mélybe hullottnak sírása és könyörgése, amely tompán hatolt hozzájuk a veremből. Mert József a bukás után annyira összeszedte magát, hogy eszébe jutott a jajgatás szükségessége, és ekképpen könyörgött a mélyből. testvérek, hol vagytok? Ó, ne menjetek el! Ne hagyjatok egyedül a veremben, olyan dohos és félelmetes. Testvérek, könyörüljetek rajtam, és mentsetek meg még ez egyszer a sírverem éjszakájától, amelyben elpusztulok. Öcsétek vagyok, József. Testvérek, ne fordítsátok el fületeket sóhajtásaim és kiáltásaim elől, mert helytelenül cselekeztek velem. Rúben, hol vagy? Rúben, a te nevedet kiáltom innen a mélyből. Mindenki félre értett engem. Félre értettetek engem, kedves testvérek. Segítsetek hát, és mentsétek meg az életemet. Az atyától jöttem hozzátok öt napi járóföld messzeségből. Hulda a fehér szamár hátán, hogy ajándékokat hozzak nektek, gyümölcs és daralepényt. Ó, milyen rosszra fordult mindez. A férfiú a hibás benne, hogy rosszra fordult. A férfiú, aki vezetett. Testvéreim Jákobban, halljatok és értsetek meg engem. Nem azért jöttem hozzátok, hogy számot vegyek. Nem kell ahhoz a gyermek. Azért jöttem, hogy meghajoljak előttetek illem és szokás szerint, s hogy hogy létetek felől érdeklődjem, s hogy térjetek vissza az atyához. Testvérek, az álmok! Hát olyan neveletlen voltam, hogy elmeséltem álmaimat. Higgyétek el, aránylag szerény álmokat meséltem csak el. Mesélettem volna sokkal... Nem ezt akarom mondani. Jaj, csontjaim, inaim, jobbról és balról, ó, szegény tagjaim. Szomjazom. Testvérek, szomjazik a gyermek, mert sok vért vesztett tévedés folytán. Itt vagytok-e még? Egészen egyedül maradtam. Rúben, hadd hallom hangodat. Mondd meg nekik, hogy semmit sem árulok el, ha megmentenek innen. Testvérek, tudom, azt hiszitek, itt kell hagynotok a veremben, mert különben elárullak benneteket. Ábrahám, Izsák és Jákob istenére mondom, anyátok fejére és anyácskám, Rákhel fejére esküszöm, hogy semmit sem árulok el soha-soha, ha ez egyszer kihúztok még a veremből, csak most az egyszer.
Egészen biztosan elárul bennünket, ha nem ma, hát holnap, mormolta Júda a foga között.
És senki sem volt, aki ne osztozott volna ebben a meggyőződésben, Rúben sem kivéve, bármennyire ellentétben állt is ez derengő reményeivel és terveivel. Annál inkább titkolnia és tagadnia kellett tehát gondolatait. Ezért tenyeréből szája elé tölcsért csinált, és így kiáltott.
Ha nem maradsz csöndben, köveket hajítunk rád, akkor aztán igazán véged. Nem akarunk többet hallani rólad, végeztünk veled.
Amikor József ezt hallotta, és megismerte Rúben hangját, megrémült és elhallgatott. Úgyhogy a testvérek most már zavartalanul pislokhattak, s félhették az atya haragját. A dolog úgy állt, hogy Jákob várakozása, majd lassú kétségbeesése, az egész érzelmes kínos jelenet, mely Hebronban várta őket, érdektelen lett volna számukra, ha szándékuk az, hogy önkéntes számüzetésben maradnak továbbra is, és az atyai házzal tartós meghasonlásban élnek. De az eset éppen az ellenkező volt. József eltüntetése csak egy célt szolgálhatott, hogy eltávolítsák az akadályt, amely közöttük és az atya szíve között állt, ahová beférkőzni mindnyájuknak ájtatosan gyermeki vágya volt. És a fonákság abban állt, hogy kénytelenek voltak a legsúlyosabb csapást mérni erre a gyöngéd és nagy szívre, hogy megnyerjék a maguk számára. Csak ugyan ebből a szemszögből látták most mindnyájan a dolgokat. Nem a szemtelennek megbüntetése, és nem a bosszú, s még csak nem is elsősorban az álmok megsemmisítése volt a cél, így érezték mind, hanem az, hogy szabaddá tegyék az utat az atya szívéhez. Most hát szabad volt, és ők visszatérhetnek József nélkül, mint ahogy nélküle távoztak el. Hol maradt hát? Hiszen utánuk küldte az atya. Ha azt küldik valaki után, akinek élete ellen való fenyegetés volt maga az eltávozás, és az eltávozott nélküle tér vissza, a dolog legalábbis gyanús. Bizonyos borzongató joggal lehet kérdést tenni ekkor annak elmaradása felől, aki nélkül visszatért. Természetesen a kérdésre válrándítással is felelhettek volna. őrzői voltak vajon testvérüknek? Nem. De ebben a kérdés nem kapott még feleletet, hanem sürgetően gyanakvó tág tekintetét továbbra is rájuk irányozta, és e tekintetnek, a kérdés szemének tüzében tanúi kellett volna, hogy legyenek a gyötrelmes várakozásnak, melynek eleve tudják hiába valóságát, és a lassú kétségbeesésnek, amivé a dolgok természeténél fogva a várakozásnak válnia kellett. Olyan vezeklés volt ez, amelytől előre borzadtak. Vagy maradjanak távol, míg minden remény kiég, és a várakozás helyébe a felismerés lép, hogy József sohasem tér többé vissza. Ez nagyon is soká tartana, a várás makacs, s közben a kérdés könnyen megfelelhetne önmagának, s átokká válhatna mindnyájuk számára. Nyilvánvaló volt, miről van szó. Nyomban és csűrés csavarás nélkül tisztázni kell a fiú soha vissza nem térését olyan módon, amely egyben bizonyítja, hogy ők, a gyanúsítottak, semmiről sem tehetnek. Ez főtt minnyájukban és Dámban, akit kígyónak és viperának neveztek, ért kész javaslattá. Mert a tulajdon korábbi gondolatait, hogy az aggastyának azt adják elő fenevad tépteszét Józsefet, egyesítette Gádnak bizonyos ötleteivel és emlékezésével a gödöjékre, melyeket Jákob egykor az áldás cserénél föláldozott, és így szólt. Figyeljetek rám, testvérek, alkalmas vagyok bírónak, és tudom, mi a tennivaló. Vegyünk egy állatot a nyájból, és öljük meg torka elnyisszantásával, hogy vére elfolyjon. Az állat vérében pedig mártsuk meg bosszúságunkat, a tarkaruhát. Rákel nászruháját, amely rongyokban hever amott. Vigyük ezt Jákob elé, és eképpen szóljunk hozzá. A mezőn találtuk ezt, széttépve és véresen. Vajon nem fiadnak ruhája ez? Akkor aztán következtethet a ruha állapotából, és olyan lesz, mintha egy pásztor bemutatná urának a bárány maradványait, melyet széttépett az oroszlán, tisztán áll ura előtt, és még csak meg sem kell esküdnie ártatlanságára. Csöndesen, mormolta Júda kínos érzéssel. Hiszen hallja a kő alatt, amit mondasz, és megérti, mit akarunk tenni. Mit bánjuk? Felelte Dán. Csak nem fogok suttogni és susogni miatta. Ez már az ő életén túlra tartozik. A mi dolgunk mindez, és nem az övé. Elfelejtett, hogy annyi, mintha meghalt volna, és végeztünk vele. Ha megérti, és megérti azt is, amit most természetes hangon kimondok, az jó helyen lesz nála. Sohasem beszélhettünk szabadon és óvatosság nélkül, amikor közöttünk volt, mert számítanunk kellett rá, hogy elárul az atyának, és hamuba bukunk. Most hát végre úgy van közöttünk, testvérünk, hogy bízhatunk benne, és bátran hallat mindent. Szinte szeretnék csókot dobni neki a verembe. Mit gondoltok hát ajánlatomról? Meg akarták beszélni a dolgot, de József ismét jajgatni kezdett és könyörögni, és sírva rimánkodott a mélyből, hogy ne hallgassanak Dánra. Testvérek, kiáltotta, ne tegyétek ezt az állattal és a ruhával, ne tegyétek ezt az atyával, mert ő nem éli túl. Ó, nem magamért kérlek benneteket, testem és lelkem megtört, lentfekszem a sírban, de kíméljétek az atyát, és ne vigyétek el neki a véres ruhát, mert belehal. Ó, ha tudnátok, hogy óvott szorongásában az oroszlántól, ha egyedül találna éjszaka, és most azt hallja majd, hogy mégis fölfalt. Ha láttátok volna, mi aggodalmas gonddal készített elő az útra, én pedig csak félvárról hallgattam rá. Jaj, nekem milyen ostoba vagyok, hogy szeretetéről beszélek nektek a gyermek iránt, de hát mit tegyek, kedves testvérek, és mit találjak ki, hogy ne ingereljelek benneteket? Miért is van az én életem úgy összefonódva az övével, hogy nem könyöröghetek kíméletért az ő számára, anélkül, hogy magamért is ne rimánkodjak hozzátok? Ó, kedves testvérek, halljátok meg sírásomat,
és szorongásában ne rémítsétek meg a véres ruhával, mert az ő lágy lelke nem bírná el, és hanyat esne az iszonyattól.
Nos, mondta Ruben, ezt nem bírom tovább, ez elviselhetetlen.
És fölállt. Ha nektek is úgy tetszik, menjünk innen máshová és tovább. Nem lehet tanácsot tartani jajgatása közben, és nem lehet gondolkodni kiáltásai közben a mélységből. Menjünk a sátrakhoz!
Haragosan mondta ezt, hogy izmos arcának sápadtsága a harag sápadtságának lássék.
Holott az onnan származott, hogy fölismerte, milyen igaza van a fiúnak, amikor az atyáért aggódik. Mert ő is előre látta, hogy az atya betű szerint, és nem csak a szólás szerint hanyat fog esni, ha meglátja a ruhát. Emellett pedig egészen különösen megindította Rubent az a tapasztalása, hogy József nyomorúságában az atyára gondol, és aggodalmas könyörgéssel fordul hozzájuk lelkének látsága miatt, elsősorban ezért, és saját magáért is csak emiatt.